12. fejezet a Szent Család Betlehemben. Máriának látomása volt a Szent Három Királyok közeledéséről, miközben azok Kauszurban a királynál pihentek. Azt is látta, hogy ez a király oltárt akar építeni gyermekének. Ezt elmondta Szent Józsefnek és Erzsébetnek, és mondta, hogy takarítsák ki a jászolbarlangot, és mindent elő akart készíteni a királyok fogadására. Az emberek, akik elől tegnap Mária másik barlangba húzódott vissza, kíváncsi látogatók voltak, akik az utóbbi napokban gyakrabban jöttek. Ma Erzsébet egy szolga kíséretével elment Jutába. Ezekben a napokban nagyobb nyugalom volt a jászolbarlangban. A Szent Család többnyire magában volt. Csak Mária szolgálója, egy erőteljes, nagyon komoly és alázatos, 30 év körüli nő volt velük. Gyermektelen özvegy volt Anna rokona, aki menedéket adott neki. Elhunyt férje nagyon goromba volt vele, mert gyakran járt az esszénusokhoz. Nagyon jámbor volt ugyanis, és remélt Izrael üdvözítőjében. A férje haragudott emiatt, mint a mai rossz férjek, akiknek felesége túl sokat jár a templomba. Ezt az asszonyt a férje elhagyta, majd meghalt. A tolakodó fickó, aki a jászolbarlang közelében járva úgy szitkozódott és átkozódott, az utóbbi napokban nem jött többé. Koldusok viszont jöttek, akik Jeruzsálem felé vonultak a makkabeusi templom szentelés ünnepére. Ez az ünnep igazában Kiszlev 25-én kezdődik, de mivel Jézus születése évében, december 7-én, pénteken este állt volna be, egy nappal későbbre, december 8-ára, vagyis Kiszlev 26-a estéjére halasztották. Az ünnep 8 napig tart. József a szombatot Máriával és a szolgálóval mécses fényénél ünnepelte a jászolbarlangban. Szombaton este azonban elkezdődött a templom szentelés ünnepe. József a barlangban 3 helyre lámpatartót erősített, és mindegyiken 7 mécsest gyújtott. Most nyugalom van, a sok látogató mind az ünnepre megy. A felügyelő nő eddig naponta eljött Máriához. Anna néha hírnököt küldött ajándékokkal, és híreket kapott. A zsidó asszonyok nem sokáig tartják csak anyatejen gyermekeiket, hanem mást is adnak nekik enni. Jézus is már az első napok után valami kákaféle növény velejéből készült, könnyű, édes és tápláló kását kapott. A szamár nappal többnyire odakin legel, csak éjszakára van a barlangban. Tegnap, vasárnap 9-én a kötöző nőt már nem láttam a jászolhoz jönni. József mindig este és reggel gyújtja meg templom szentelési mécseseit. Amióta Jeruzsálemben elkezdődött az ünnep, itt nagy nyugalom van. Ma érkezett egy szolga Annától. Egyéb kellékek mellett anyagot hozott egy öfhöz, és egy csodálatos gyümölcsökkel teli kosárkát, a tetején a gyümölcsök közé betűzött teljesen friss rózsákkal. A kosár keskeny volt és magas. A rózsáknak egészen más színe volt, mint nálunk. Sápadt, teljesen hús színű, sárga és fehér, nagy és tömött virágok, bimbók is voltak rajtuk. Látszott, hogy Mária nagyon örül neki, és a kosárkát maga mellé állította. Az utóbbi napokban gyakrabban láttam a királyok karavánját. Hegyes vidéken jártak, feljutottak arra a hegyre is, amelyen cseréptörmelékhez hasonló kis kőtálak hevernek szerteszét. Nagyon szívesen hoztam volna belőlük, olyan szép simák voltak. Olyan hegyek is vannak arra felé, amelyeken fehér, átlátszó, madártojáshoz hasonló kövek vannak, és mindenfelé fehér homok. Most azon a vidéken láttam őket, ahol majd később letelepednek, és Jézus a harmadik tanító évében meglátogatta őket. Nem a sátorvárosban voltak, mert az akkor még nem létezett. Nekem úgy tűnik, hogy Józsefnek kedve lett volna Mária tisztulása után Betlehemben megtelepedni. Úgy gondolom, keresett lakást. Mintegy 3 nappal előbb meglehetősen tehetős emberek jöttek Betlehemből a Jászol barlangba, most már szívesen befogadnák őket a házukba. Mária elrejtőzött előlük a mellékbarlangba, József pedig elutasította ajánlataikat. Anna hamarosan meglátogatja a Szentszüzet. Láttam, hogy az utóbbi időben ezzel foglalkozik. Ismét szétosztotta nyájait a szegények és a templom között. A Szent Család ugyanígy osztotta meg mindenét. A templom szentelési ünnepet még mindig este és reggel ülik. De 13-án valami új ünnepnek kell jönnie. Láttam ugyanis, hogy Jeruzsálemben és mindenfelé ünnepre készülődnek. Láttam, hogy sok házban bezárják és elfüggönyözik az ablakokat. Láttam egy papot is, könyvtekercsel Józsefnél a barlangban. Együtt imádkoztak a piros és fehér takaróval leterített asztalkánál. Úgy tűnt, mintha a pap látni akarná, hogy József megtartja-e az ünnepet, vagy egy újabb ünnepet hirdet meg neki. Ezekben az utolsó napokban a Jászol csöndes volt, nem jöttek látogatók. A szombattal befejeződött a templom szentelési ünnep. József már nem gyújtotta meg a kis mécseseket. 16-án vasárnap és 17-én hétfőn ismét többen jöttek a környékről a Jászolhoz. A kellemetlen koldusok is feltűntek a bejáratnál. Ez azért volt, mert az emberek most jöttek vissza az ünnepről. 17-én 2 ember jött Annától élelmiszerekkel és edényekkel. De Mária a szétosztással gyorsabb volt, mint én. Hamarosan mindent tovább ajándékozott. Azt is látom, hogy József kezd a Jászol barlangban, a mellékbarlangban és Maraha sír barlangjában is rendezkedni és kirakodni. Készleteket hordott oda. Várta Anna látogatását, és Mária látomása szerint a királyok hamarosan várható érkezését. Ma, késő este, a királyok karavánját láttam megérkezni egy kicsi, szétszórtan települt városba. Sok házat magas kerítéssel vettek körül. Nekem úgy tűnt, hogy ez az első zsidó település. Igazában egyenes vonalban voltak Betlehemtől, de mégis jobbra elkanyarodtak, valószínű azért, mert csak arra vezetett út. Amikor a királyok ebbe a helyiségbe értek, különösen szépen és hangosan énekeltek, és nagyon örültek, mert a csillag különös erővel fény lett. Fénye olyan, mint a holdfény, árnyékot is vetett. Mégis úgy tűnt, mintha a helybéliek nem látták volna a csillagot, vagy nem érdekelte volna őket különösebben. Az emberek egyébként jók, és általában szolgálatkészek voltak. Az utazók közül néhányan leszálltak, és a helybéliek segítettek nekik az állatokat itatni. Itt Ábrahám korára gondoltam, hogy milyen jók és segítőkészek voltak az emberek akkoriban. Sokan ágakkal a kezükben vezették a karavánt végig a városon, és egy darabon velük mentek. A csillagot nem mindig láttam világítani előttük. Néha egészen elsötétedett. Úgy tűnt, hogy ott fölfény lett, ahol jó emberek laktak. És amikor az utazók valahol fölfényleni látták, izgatottak lettek, és azt hitték, talán ott van a Messiás. Ma reggel megállás nélkül elvonultak egy sötét, ködös város mellett, és egy szakasz után átkeltek egy folyón, talán az Arnonon, amely a Holdtengerbe ömlött. A két utóbbi helységnél a hozzájuk csatlakozottak közül sokan lemaradtak. A két helység közül az egyikről azt a közelebbi meghatározást kaptam, hogy ez az a hely, ahová Salamon uralkodása előtt egy hadakozás alkalmával valaki bemenekült. Ma reggel keltek át a folyón, és egy jó állapotban lévő útra tértek rá. 19-én, szerdán láttam, hogy a királyok karavánja jó 200 emberből áll. Ilyen sok fickót vonzott csatlakozásra a bőkezűségük. A folyón való átkelés után, az innenső oldalon, kelet felől annak a városnak a közelében voltak, amelynek nyugati oldalán Jézus a második tanító évében, július 31-én járt, de a városba nem ment be. A város neve valahogy így hangzott, Manatea, vagy Metanea, vagy Medana, vagy Mádián. Pogányok és zsidók vegyesen laktak itt. Az emberek rosszindulatúak voltak, mert országút vitt ugyan keresztül a helységen, de a karavánt nem akarták átereszteni. A város keleti oldalán a falak mentén vezették őket, ahol fészerek és istálók voltak. Királyok itt sátrat vertek, állataikat megitatták, megetették, és maguknak is ételt készítettek. 20-án csütörtökön és 21-én pénteken láttam, hogy a királyok itt pihennek, de nagyon szomorúak voltak, mert épp úgy, mint az előbbi városban, senki nem akart tudni az újszülött királyról. Mégis hallottam, hogy nagyon barátságosan sok mindent elmondtak a helybélieknek utazásuk okáról, a megtett út hosszúságáról és egyéb körülményekről. Amire ebből emlékszem, a következő. Az újszülött király hírét már nagyon régen megkapták. Úgy gondolom, nem sokkal jobb után, és még mielőtt Ábrahám Egyiptomba vándorolt volna, történt, hogy mintegy 3000 méd ember Jób országából, de más vidékekről is, hadjárattal eljutott Egyiptomba egészen Héliopolis vidékéig. Már nem tudom megmondani, miért nyomultak ennyire előre, de ez hadjárat volt. Valakinek a segítségére voltak. A hadjárat nem volt szerencsés, valami szent ellen folyt. Hogy egy szent ember, vagy egy vallási misztérium ellene, ami az ígéret beteljesedéséhez tartozott, azt már nem tudom. Héliopolis környékén több vezérük ugyanabban az időben angyaljelenés által kinyilatkoztatást kapott, ami megakadályozta a továbbvonulásukat. Az angyal egy üdvözítő hírét hozta nekik, akinek Szüsztől kell születnie, és utódaik tisztelni fogják. Már nem tudom, ezzel hogyan függött össze, hogy nem vonultak tovább, hanem hazamentek, és kezdték figyelni a csillagokat. Láttam, hogy Egyiptomban itt is, ott is örömünnepet rendeztek, diadaliveket építettek, virágokkal díszítették, aztán hazavonultak. Csillagimádók, szokatlanul magas termetűek, majdnem óriások, nemes alkatúak, szép, sárgás-barna bőrű, méd emberek voltak. Vándoroltak a nyájaikkal egyik helyről a másikra, és ahol csak akartak, uralkodtak, nagy erejük miatt. A köztük élő főproféta nevét elfelejtettem. Sok jövendölésük és mindenféle jeleik voltak állatok által. Útjuk közben állataik hirtelen levetették magukat a földre, megfeszítették a lábukat, és inkább hagyták, hogy agyonverjék őket, mint hogy szabaddá tegyék az utat. Ez jel volt számukra, és eltértek az addigi úttól. Ezek a médek, mondták a királyok, Egyiptomból hazatérve hozták magukkal a proféciát, és ekkor kezdődött a csillagok megfigyelése. Amikor erről megfeledkeztek, Báloám egyik tanítványa, majd 1000 évvel utána a 3 törzsi király 3 leánya újította fel. Ezek után 500 évvel, azaz most jött el a csillag, amelyet követnek, hogy imádják az újszülött királyt. Mindezt egyszerűen és nyíltan elmondták a kíváncsi hallgatóságnak, és nagyon elszomorodtak, mert úgy tűnt, hogy azok egyáltalán nem hisznek abban, amire az ő őseik 2000 éven át olyan kitartóan vártak.